Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A mai napon helyszínről jelentkezünk. A vendégem pedig Spengler Katalin és Zsikla Mónika, akivel egyébként az előző adásban is találkozhattak a Velencei Biennálé kapcsán. Most viszont egy kiállítás miatt beszélgetünk, így hármasban, mégpedig Spengler Katalin és férje Somlói Zsolt gyűjteményéből nyílt egy kiállítás a Q Contemporary-ben, és ez az András úton van ez az intézmény, nem olyan nagyon régen, egy éve van, ugye Móni?
Tavaly októberben nyitottunk, úgyhogy még nincs is egy éve.
És egy csodás szép tér kiállításra, kortárs kiállításokra nagyon-nagyon alkalmas, és azt beszéltük, hogy most ezen ritka alkalommal, mert hogy a Katival beszéltük, hogy 10 évvel ezelőtt volt utoljára kiállítás a gyűjteményetekből, megbeszéljük, hogy egy kicsit beszélünk arról, hogy hogy csöppentetek bele a kortárs művek gyűjtésébe, és aztán persze konkrétan erről a kiállításról is, úgyhogy köszöntelek benneteket.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban voltak kisebb kiállítások a gyűjteményünkből, de ilyen nagy volumenű kiállítás, ahol csak nem 70 műtárgy látható, még soha nem volt, úgyhogy ez az első alkalom. A Q Contemporary két szintjén van ez a kiállítás.
És a cím, hogy velünk élő történetek, ezt gondolom utal arra, hogy veletek élnek ezek a képek, vagy erről inkább Mónit kérdezzem.
Hát egyrészt utal arra, de talán a történetek élnek velünk a képeken keresztül, és nagyon nem könnyű a címadás, és ez egy nagy falat volt az elején, amikor együtt kezdtünk dolgozni Katival és Zsolttal, hogy találjunk egy megfelelő címet, ami valóban az egészet át tudja fogni, az egész kiállítás anyagát, tud reflektálni arra, hogy a gyűjteménynek az útja milyen, illetve a gyűjteményen belül mik történnek. És nem könnyen találtuk meg ezt a címet, igaz, Kati?
Mindig is fontos volt a számunkra, hogy olyan műtárgyakat gyűjtsünk, amik a minket körülvevő valóságra reflektálnak, azokra a fontos kérdésekre, amik mindannyiunkat foglalkoztatnak, és végül is ezért ezt nagyon jó címnek találtuk. És hát a jelenben mindig benne van a múlt is, tehát a múlt és a jelen, és akkor ebben meg már a jövő is, tehát hogy igazából ez nagyon, tehát Mónika ötlete volt ez a cím, de úgy éreztük, hogy nagyon jól kifejezi azt, ami itt ki van állítva.
Említetted, hogy körülbelül 70 kép van itt kiállítva?
Igen.
És tehát nem ennyi műtárgyból áll a gyűjtemény, hanem több száz. Hogyan tudtátok kiválasztani ezeket a képeket a hatalmas több százas anyagból?
Hát elképesztő élmény volt, amikor elkezdtünk együtt dolgozni Katival, akkor átküldött nekem egy olyan linket, egy drive megosztót, amin több mint 700 múzeumi minőségű műtárgy van, és nem voltak szelektálva műtárgyak, szóval egy nagy gyűjtőbe kaptam meg a reprodukciókat, és fantasztikus volt, napokig görgettem a drive megosztó oldalait, és próbáltam vizionálni, hogy hú, hogy lehet választani ennyire kevés műtárgyat egy ekkora anyagból.
És akkor végül is mik voltak a szempontok, vagy nyilván ezt valahogy közösen alakítottátok ki?
Igen, nyilván közösen alakítottuk ki. Nehéz helyzetbe hoztuk Mónit, aki korábban már egyszer-egyszer dolgozott a gyűjteménynek kisebb részeivel, de nyilván így az egészre nem volt rálátása. Őszintén szóval számunkra sem volt az egyszerű, hogy ennek a rengeteg műnek a nagy része, a legnagyobb része nyilván raktárban van. Most realizáltuk a kiállítás megnyitó kapcsán, hogy pontosan 1992-ben, azaz éppen 30 éve kezdtünk el gyűjteni. Igaz, akkor még nem kortársat, de 96 óta gyűjtünk kortársokat, tehát igazából az időtávlatban is ez egy nagyon, nagyon hosszú dolog, és hát voltak olyan műtárgyak, amiket 10-15 éve mi sem láttunk, mert hogy raktárban, dobozban, gyönyörűen becsomagolva voltak. Úgyhogy ebből azt hiszem, hogy mindenki el is képzelheti azt, hogy Móninak milyen nehéz dolga volt, amikor arra vállalkozott, hogy itt egy kiállítást létrehozzon. És a szempontok pedig úgy alakultak, hogy nyilván mi próbáltuk a helyzetét azzal könnyíteni, hogy tettünk javaslatokat, hiszen a gyűjtésben számunkra is vannak olyan gondolatok, olyan témák, amiket követünk. Ugye vannak olyan műtárgycsoportok a gyűjteményben, amiket abszolút tudatosan is bővítünk, és ennek alapján alakult ki az a három nagy téma, ami köré a kiállítás rendeződött.
És mi az a három nagy téma?
Az épületnek az első szintjén az első szekció kapott helyet egy egész szinten, és poétikus áthallások címen olyan munkákat gyűjtöttünk a cím alá, a poétikus áthallások alá, amelyek valamelyest reflektálnak arra, hogy itt élünk a kelet-közép-európai régióban, a régiónak van egy sajátos története, történelmi múltja, geopolitikai helyzete, illetve múltja és jelene. És nagyon érdekes az, hogy nagyon sok mű, nagyon intellektuálisan reflektál a gyűjteményetekbe arra, illetve a kiválasztott munkák többsége is, hogy hogyan lehet ezzel a fajta történelmi múlttal, történetiséggel a jelenben tovább élni, és hogy hogyan tudják feldolgozni, vagy aktualizálni ezeket a történeti helyzeteket, történelmi emlékeket, akár szubjektív emlékeket történelmi helyzeteken keresztül a művészek, vagyis a kortárs művészek.
És akkor a másik kettő?
A másik kettő pedig az épület második szintjén kapott helyet, a másik két szekció. Az egyik, amiben jelen pillanatban is állunk, környezetek, amiket belakunk, és a harmadik tematikus egység pedig a női szerepeket járja körül, ami különösen érdekes válogatás volt annyiból, hogy ezt a korábbiakban én nem érzékeltem, de hogy a Somlói Spengler gyűjteményben elképesztően gazdag anyag rendezhető a női szerepeket tematizáló munkákból.
Egyébként Katival korábban már beszélgettünk arról, hogy ők a férjével együtt, ha már itt a női szerepekről van szó, férjével együtt Somlói Zsolttal hogyan kezdtek gyűjteni. És ez érdekes, hogy mondod, hogy női szerepek, hogy ez egy házas párgyűjtési szempontjai közé milyen módon jön be itt Magyarországon 2020-as években vagy 10-es években ez a szempont. Gondolom tőled jön, vagy?
Az az érdekes, hogy nem, és ez egy abszolút közös döntés volt, és nem most jön be, hanem már a 90-es évek második felétől. De amikor gyűjteni kezdtünk kortárs művészetet, és elég erősen figyeltünk a saját generációnk hangjaira is, és legfontosabb alkotóira is, akkor azt ilyen korán megtapasztaltuk volna még az ezredforduló környékén, hogy milyen elemi erővel volt jelen ez a téma már akkor a mi generációnkhoz tartozó művészek körében. Tehát, hogyha végig gondoljuk, akkor ugye ez volt az az időszak, amikor a Nagy Krisztának megjelentek az első ilyen témájú, ehhez kapcsolódó fantasztikus munkái, amikből jó néhány bekerült a gyűjteménybe. Sajnos itt most csak egy kis munka látható, de majd lesz egy katalógusunk, és ott több művet is be fogunk mutatni, de Szépfalvi Ágnestől kezdve Eperjesi Ágnesen át Csáki Marianig, tehát hogy nagyon sok olyan Keserű Ilona, nagyon sok olyan nőművész került be a gyűjteménybe az elmúlt 25 évben, akik erre reflektálnak, erre a kérdésre, és az az érdekes, hogy férfi alkotók is, tehát Kósa János, Szűcs Attila, vagy külföldi művészek, például Marcel Zama is reflektál erre a kérdésre, és talán ennek a szekciónak az egyik legerőteljesebb munkája az Rita Ackermann egy óriási kollázsa, ami szintén nagyon nagy erővel beszél erről a témáról. Szóval igazából az érdekesebben, hogy jóval a MeToo korszakot megelőző időszakban több mint 25 éve kezdtünk el ezzel a témával foglalkozni, és teljesen közös döntés volt, mert úgy éreztük, hogy ez egy olyan téma, ami a velünk élő történetekbe tartozik, tehát ami ugyanolyan fontos, mint a klímaválság, vagy a történelmi szituációknak a mai megítélése, értelmezése, vagy az ember és a természet kapcsolata, vagy bármi más olyan téma, ami itt még megjelenik a kiállításban.
Most azért elég sok külföldi művész nevét megemlítetted, és amikor korábban itt a rádióban egyszer hosszabban beszéltünk a gyűjtésetekről, akkor szóba került ez a dolog is, hogy ti nagyon nyitottan néztek erre a tevékenységre, sokat-sokat utaztok, és hosszú ideje gyűjtötök külföldi alkotóktól, nem is akármilyenektől, hogy ez hogy indult, vagy hogy vettétek erre a bátorságot, mert hogy ez itt Magyarországon nem egy annyira elterjedt attitűd, azt mondanám, a gyűjtők között. Tehát már örülünk annak is, hogyha itt a kis hazánkból vásárolnak a gyűjtők, az, hogy kikitekintsenek, az még elég ritka, még most is így 2022-ben szerintem.
Hát amikor elkezdtük ezt, akkor valóban nagyon, nagyon ritka volt. Azt gondolom, hogy mára egyre több olyan kortes gyűjtő van szerencsére, akik földön is vásárolnak, vagy külföldi műveket is vásárolnak, de rögtön az elején tanulmányozva a műgyűjtésnek a történetét Magyarországon, azt a következtetést szűrtük le, hogy nem lehet elszigetelni a magyar képzőművészetet a nemzetközi művészettől. Akkor sem lehetett, amikor még kevésbé volt globális a világ, de manapság meg már főleg nem is lehet, meg nem is érdemes. Úgyhogy 96-ban kezdtünk el kortárs műveket gyűjteni, de már 97-től nemzetközi vásárokra jártunk, és igyekeztünk tájékozódni a nemzetközi szintéren. És már 2002-ben vettük az első nemzetközi műtárgyat, és igazából akkor rögtön megértettük, hogy mi, mint gyűjtők, akkor tesszük, idézőjelbe téve mondom, jól a dolgunkat, hogyha a magyar művészetet nemzetközi kontextusban mutatjuk. Tehát lényegében mondhatom azt, hogy az elmúlt 20 évben a gyűjteményünkben a magyar és a nemzetközi anyag folyamatosan együtt volt, és egy ilyen állandó párbeszéd van a magyar és a nemzetközi anyag között, és itt a kiállításon is azt lehet látni, hogy abszolút természetes módon vannak együtt a műtárgyak a témák alapján elrendezve, magyar és külföldi művek. A külföldiek között vannak olyanok, amik a régió fontos művészeitől vannak a gyűjteményünkbe, vagy kerültek a gyűjteményünkbe, és vannak nemzetközi művészek is, akik a régión túlélnek.
Akkor én azt mondom, hogy egy kicsit kezdjünk el körülnézni, és akár Móni, akár te, Kati, meséljetek egy picit egy-egy műtárgyról, egy-egy festményről, vagy szoborról.
Jó. A tapasztalataink szerint a kiállítást nagyon jól fogadják a látogatók és az érdeklődők, de különösen a női szerepek rész az nagyon, nagyon megmozgatja mindenkinek a gondolatait. És
akkor itt állunk most ebben a teremben egyébként.
Igen, és hát itt a térbe állítva látható Rita Ackermannak egy 2 méteres munkája, ami 2 óriási átlátszó plexilap közé beépített hatalmas kollázst tartalmaz. Ez egy 2008-as munka, amikor Rita Ackermann a Whitney Biennálén szerepelt, és ennek a munkának egy pár darabját, nem ezt a munkát, hanem ennek a munkának egy pár darabját állította ki. Ezt abban az időszakban vásároltuk, ezt a művet, mert Rita Ackermann mindig is festőként volt ismert, és az absztrakt festészetnek ma ugye New Yorkban az egyik legismertebb és legsikeresebb képviselője, de ez ebben a kollázsban ollóval dolgozott elsősorban, saját rajzaiból, illetve talált képekből, újságból kivágott képekből építette föl ezt a tulajdonképpen szinte oltárszerű
egy Madonna
képet. Igen, igen. A mű címe Apáca anya szajha, és a nő arcának a sokféleségét mutatja. Az egész teremnek szinte az egész teremnek a mondani valója így összesűrűsödik ebben, ugye a nő mint győztes és mint legyőzött egyszerre jelenik meg. Egy nagyon izgalmas alkotás, ami azt hiszem egy múzeumban is megállná a helyét.
Lépjünk tovább, itt van egy cuki-muki kis plexidoboz, amiben van egy ronybaba, csupa rózsaszínben pompázik, meg kék-fehér pöttyös ruhája, meg háttér van, és nagyon aranyos, de hát ennél biztos többet mond, mint hogy nagyon aranyos.
Keserű Ilona Mimikri című munkájáról van szó, ami egy 1969-es munka, és talán az életművön belül is egy kicsit atipikus darab, de nagyon szerethető, valóban nagyon cuki, úgymond, és itt egy olyan művek között kapott helyet, ugye az a címe a munkának, hogy Mimikri, és két olyan munka között kapott helyet, ami az egyik, egy Paulina Olopska festmény, ami Nekorral a címe, és tőre balra pedig egy német hajnal fotósorozat a 90-es évekből látható, és ezekkel a munkákkal, vagy ezeken a munkákon keresztül egy olyan gondolatiságot próbáltam megeleveníteni, hogy ugye, ahogy végighaladunk a termen a különböző munkák mellett, vagy elhaladunk a különböző munkák mellett, nagyon szépen elevenedik meg az, hogy a nőknek a társadalomtól elvált szerepeik milyenek lehetnek ugye a klasszikus szerepek, amikor egy nő a szent asszonnyal azonosulva családanyaként lép fel, gyermeket szül, talán akkor a legelső képtől kezdve, ami egy Marlène Dumas akvarel.
Oda mehetünk
akár az akvarel elé.
És majd a hallgatóknak, meg majd a Facebookon megmutatjuk ezeket a képeket.
Szóval itt ez a falrész folyamatosan, vagy egymás után olyan női szerepeket elevenít meg, amelyek kicsit a társadalomtól, társadalmi konvenciók mentén lényeges női szerepek, vagy úgymond elvárt női szerepekként azonosíthatóak. És a legelső a nyitó munka ezen a falon a Marlène Dumas-nak a festménye, ami formátlan női teremtményként, akkor készült, amikor a művésznő terhes volt a gyermekével, és a testének az elformátlanodása és egy benne alakuló, kicsit formátlan lénynek, teremtménynek a születését vetíti nagyon szépen, nagyon illékonyan egymásra kétféle test alakulási státusz. És ugye nem lehet tudni, hogy egy gyermekből milyen felnőtt lesz. Ha nő felnőtt lesz, akkor vár rá ugye az a klasszikus szerep, hogy férjhez mehet, ami Szép Falvi Ágnes képén látható mennyasszony által nagyon szépen megelevenített női sztereotíp feladat, vagy női szerep. Csáki Maria Madonna című munkája látható a Szép Falvi Ágnes munka mellett, ami ugye a nőnek, a mennyasszonynak, a házasasszonynak egy következő társadalmi konvenciók szerint elvált szerepét, az anyaságot tematizálja. És ugye nagyon érdekes helyzet az, hogy az anyaságban mindig van egy elő női szereplő, vagy egy édesanyja, vagy egy nagymama képében, vagy akár a szakrális ábrázolásokból a szent asszony, a Madonna képében, aki Máriaként megszülte Jézust. És ahogy tovább haladunk, és eljutottunk ugye a keserű Ilona Mimikri képhez, a Paulina Olopska munka, és itt ez a hármas, amire az imént utaltunk, számomra azt próbálta meg tematizálni ez a három munka így együtt a rendezés mentén, hogy tulajdonképpen a nő, amikor gyermeket szült és visszatér a társadalomba, akkor ugye egy teljesen mimikriként van jelen, nem is lehet róla feltétlen tudni, hogy ő egy gyermekkel rendelkező anya, vagy épp pont nem az, de hogy visszatér a társadalmi szerepeihez, részt vesz a, a, aktívan a társadalomban, akár visszamegy a munkájában, és hogy kicsit ez a női helyzet, ez egy mimikri helyzet, ugyanis ugye senkiről nem lehet tudni, vagy a nők nagy részé, vagy nem lehet a nőkről tudni általában, hogy most gyerekes feleség, nem feleség, gyereket szülőanya, átoperált nő, szóval egy nagyon fura ötvözetek állnak rendelkezésre a 21. században, és ugye ezt követte
amiről Kati beszélt,
és a terem legvégén pedig fontos volt számomra, hogy megjelenjen egy olyan munka, ami Nemes Csabának a Katiról készült portréja, amit el még soha nem is volt kiállítva korábban, ez egy 2005-ben készült portré, és a rendezésben nagyon szerettem volna, hogy megelevedjen egy olyan pillanat, vagy egy olyan látószög, amikor is a gyűjtő nő visszanéz a teremben, az látható, vagy előtte látható, egy hosszú teremben állunk, és így ebből a pozícióból vissza lehet nézni a teremben az összes női szerepre, de hogy fontos volt számomra az, hogy a Kati úgy jelenjen meg, mint a gyűjtő nő, aki végignéz az összes olyan női szerepen, ami tulajdonképpen számára is adott, és ő is gyakorol több szerepet abból, amit a társadalom elvál, és rendelkezésre állhat egy nő számára a 20-21. Században. És még egy olyan gesztus is megelevenedik ezáltal a kép által, hogy ezáltal ezen a festményen keresztül, hogy a gyűjtésben való aktivitás, vagy hogy gyűjtőként való aktivitás, az mennyire egy polgári helyzet és egy polgári elfoglaltság, és hogy ugye régen a portrét magú, ez egy klasszikus műfaj, hogy a polgárok festettek, a polgári családok festettek a családtagjairól portrékat, és valahogy ezek a szerepek, ezek a helyzetek nagyon szépen fúzionálnak.
Kati, te hogy élted meg, amikor Nemes Csaba rólad festette ezt a portrét?
Ez nem az én kívánságom volt, hanem a férjemé, és
női szerepe.
Igen, és hát nagyon, nagyon érdekes és izgalmas volt, mert hogy több napon keresztül kellett ülni hozzá, minden órákon keresztül, minden modellt, és minden nap ugyanabban a ruhában, és ugyanolyan frizurával, és nem tudom, szóval nem volt egy könnyű szituáció, és tulajdonképpen olyan régen készült ez a kép, hogy már szinte el is felejtettem, de Moni előszedte ezt is a gyűjteményből, és ide tette a kiállítás végére.
És ezzel pontot is teszünk, nem csak a kiállításra, ami egyébként még egy csomó más részben áll, amiről most már sajnos nincsen idő beszélgetni, de hogyha valaki jön ide a Cook Contemporary-be, akkor itt több szinten nézegetheti a 70 műből álló kiállítást, ami a Spengler és Somlyói gyűjteményből nyílt. Úgyhogy köszönöm szépen Spengler Katinak, a gyűjtőnek a beszélgetést.
Én is köszönöm, és mindenkit várunk, szeptember 17-éig nyitva lesz a kiállítás.
És Zsikla Mónikának, aki a kurátora volt ennek a kiállításnak, neki is köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, Kata, a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, és a műsort pedig ugyanebben az időben, vasárnap 15:35-kor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.